Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket! Örülök, hogy itt vagytok, hogy itt vagyunk. A János evangéliumát vesszük, most már egy jó ideje, és már egész a 6. részig eljutottunk, ami már majdnem a fele a János evangéliumának, úgyhogy haladunk, ha nem is túl gyorsan. Ez a János 6. evangéliumának 6. része, ez elég gazdag, sok minden van benne. És ugye múlt alkalommal vettük az első részét, az elejét, amikor Jézus az 5000 embert megvendégeli, enni ad 5000 embernek pár kis kenyérből és halból. És a következő ilyen kis jelenet, az azt hiszem 6 vers, amit most csak ennyit fogunk menni, most sem fogunk nagyon előre haladni. Amikor is arról van szó, hogy a tanítványok mennek át a tó túloldalára, és hát nem nagyon haladnak, viharba kerülnek. És arra gondoltam, hiszem, hogy az Úr vezetett erre, hogy így kicsit így elidőzünk ennél részletesebben, és így általában véve a viharokról beszélünk, vagy beszélek én pontosabban, ami az életünkben van. És gondolkoztam, imádkoztam sokat erről, hogy is mint legyen. És végül arra jutottam, hogy 4 dolgot találtam az igében, hogy 4 féle vihar van, vagy lehet az életünkben. Mégpedig az alapján, hogy miért történik velünk ez a vihar, amiben éppen vagyunk, ha vagyunk. Ugye érdekes, nem tudom, emlékeztek-e a 4. résznél, amikor a samáriai asszonyt vettük. Ott az volt, tök érdekes volt számomra, amikor azt mondta, hogy igen, amikor eljön a messiás, majd elmagyaráz nekünk mindent, hogy ez volt a samáriai asszonynak a vágya a messiásról, a megváltóról, a szabadítóról, hogy ő majd elmagyaráz mindent, ami történt velünk, és én azt hiszem, azt gondolom, hogy ez azért volt, mert nem feltétlen úgy látjuk a történetből is, hogy nem feltétlen ilyen nagyon szép kis tüchtig kis élete volt, ahogy ott élte az életét, hanem igenis úgy tűnik, hogy komoly kihívásokkal küzdött benne, és az van, hogy szerintem a legtöbbször, legalábbis nekem az egyik legfontosabb kérdés, amikor egy viharban, egy nehézségben, egy kihívásban vagyok, hogy miért történik ez velem. Nagyon sokszor ez az első kérdésünk. A jó hír az, vagy hát inkább a nem jó hír, hogy erre nem mindig van válasz. Valamiért úgy tűnik, hogy ez nem feltétlen mindig derül ki, de majd egy nap mindent megtudunk. De addig is azért szeretnék 4 történeten átmenni, és nyilván a 4. az az lesz, ahol vagyunk itt a János 6-ban, hogy milyen viharokat látunk, és ezek hogy hatnak az életünkre. És azt is leszögezném az elején, hogy most 4 történetet veszünk külön, amiből ki fogok emelni egy-egy kulcsfontosságú, de többnyire ez nem ilyen sterilen működik. Elmondom a 4-et, hogy meglegyen előre. Az egyik az, amikor egyszerűen csak vihar van. Tehát nem látunk különösebben semmilyen okot az életünkben, egyszerűen csak ahogy élünk, vihar van. A második az, amikor mi a rossz döntéseink miatt, a bűneink miatt, az engedetlenségünk miatt egyszerűen saját magunkat viharba sodorjuk. A harmadik kategória, amit találtam, amikor mindez valaki más miatt történik, tehát más hoz rossz döntést, más tesz bűnt, és emiatt kerülünk mi is viharba. A 4. meg a legérdekesebb, és ez lesz a mai részünk a János evangéliumából, amikor meg úgy tűnik, hogy Jézus maga küld be minket a viharba. Ez szerintem a legizgalmasabb, meg a legfurább is egyben. De hogy én azt vettem észre az életemben, hogy ez a 4 féle kategória azért nem ilyen sterilen külön van. Tehát, hogy oké, Jézus beküld engem a viharba, de azért könnyen felfedezem abban a viharban azt, hogy én hol rontottam el, hogy a másik hol rontotta el. Tehát, hogy azért ezek többnyire nem ilyen steril körülmények, de azt hiszem, hogy mindegyik történetből tudunk valamit meríteni, valamit kapni. Az első ilyen történet az is a tanítványokról és Jézusról szól, a Márk 4-ben van ez, az első viharuk. És akkor ezt így fölolvasnám nektek. Márk 4:35-től. Ugyanazon a napon este felé Jézus azt mondta a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Ott hagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve Jézus addig tanított. Más bárkák is követték őt. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, és az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt a holmikon. A tanítványok azonban felkeltették, Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk?
Ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a szelekre, és azt mondta a vizeknek: csend legyen, hallgass el! Ekkor elállt a szél, és kisimult a tóvize. Majd azt mondta nekik: miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek? A tanítványokat nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgették egymástól: ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki? És ez most azt a helyzetet szimbolizálja nekünk ez a történet, amikor úgy tűnik, hogy így nem látunk különösebben semmilyen extra okot, hogy miért volt a vihar. Egyszerűen csak úgy néz ki, hogy a Földön való létezésünknek az egyik része az, hogy viharokban vagyunk. Hogy vannak viharok, már most így a természetszerűre gondoltam. És egy érdekes kis gondolat csak ezzel kapcsolatban, hogy egyébként én azt gondolom, az az én hitem, hogy alapvetően nem így volt. Az özönvíz előtt egy egészen más földön éltünk, mármint nem mi, hanem azok, akik akkor éltek. Teljesen más volt a légkör, a 1 Mózes 7-ben ír erről, csak így gyorsan felolvasom ezt az egy mondatot. Azt írja, hogy Noé életének 600. évében a 2. hónap 17. napján felhasadt a föld, és a nagy mélység vizei mindenhol feltörtek a föld mélyéből. Ezek azok a nagy árkok egyébként, amiket látunk ugye a atlaszokon. Ugyanekkor meghasadt az égboltozat is. És én azt az elméletet vallom egyébként ebben a témában, ami azt mondja, hogy a föld körül volt egy jégburok, és egy ilyen... az megszűrte a káros napsugárzásokat, egy sokkal magasabb oxigéntartalom volt, egy stabil páratartalom, egy stabil hőmérséklet, tehát egy sokkal ideálisabb klíma volt, mint ma van a Földön, és én azt gondolom, és nem csak én gondolom, ezt sokan így gondolják, hogy nem volt vihar, nem volt eső, tehát egyébként amikor Noénak ezt mondta Isten, hogy építs bárkát, mert majd itt nagy eső lesz, akkor itt nem is, valószínűleg nem is értette a kategóriát, hogy miről van szó, mert nem volt előtte vihar és eső. Ezt csak miért mondom el ezt? Azért mondom el, mert hogy alapvetően én azt gondolom, és abban hiszek, hogy Istennek nem az a szíve, hogy mi viharokban éljünk, hogy mi viharban legyünk. Hogy alapvetően azt gondolom, hogy az ő szíve, az ő vágya nem azért teremtett minket, hogy szívjunk nagyokat, hanem hogy egy jó életet éljünk vele közösségben. És ez a teremtésben is látszik. De ettől függetlenül néz ki, hogy most egy része az életünknek a viharok a bűnbeesés miatt, Ádámtól és Évától, és aztán Noén keresztül. És akkor érdekes ez a rész itt, amit itt most felolvastunk, hogy Jézus alszik. És nyilván sok teória van erre, hogy Jézus miért aludt. Én szerintem egyébként egyszerűen csak fáradt volt. De közben azért ez szerintem szimbolizál is valamit. És annyira könnyen ott tudok lenni én is az életemben, a viharban, azon az állásponton, ahol a tanítványok voltak, hogy Uram, nem törődsz velünk? Éppen mindjárt meg fogunk halni, éppen elborít minket minden, és te pedig eléggé úgy tűnik, hogy alszol. Vagy jó, nem alszol, de legalábbis úgy nagyon nem törődsz velünk, hogy most épp meg akarunk halni, vagy nem akarunk, csak hogy meg fogunk. És én azt gondolom, hogy Jézus, amikor itt alszik, akkor ez nem ezt szimbolizálja, hanem azt, hogy ő nyugodt. Tehát én Jézusra mindig úgy gondolok, amikor én nekem is csapkodnak a életem viharainak a hullámai a fejem fölött, hogy ő így rám néz, és így nyugodtan mosolyog, és mondja, hogy nyugi, rendben van. Tehát én teremtettem a földet, a mindent, a vihart, a vizet, és ugye be is mutatja azt, hogy tényleg ő az ura az egésznek, ő az ura a viharnak. És azt mondja itt, hogy Ne féljetek, miért nem hisztek? Miért nem hiszed el, hogy én veled vagyok, hogy én szeretlek, hogy én gondoskodom rólad, hogy nekem fontos az, amin éppen most átmész. Ez nem csak alszom és jó van, majd nem tudom, lesz valami, hanem hogy nekem ez fontos. És az is úgy tetszik nekem ez, hogy azt mondja, hogy ne féljetek. És erre a tanítványokat nagy félelem fogta el. Tehát, hogy valahogy ebben megint magamra ismertem, hogy Isten mond valamit, ne félj, és akkor én bennem meg csak úgy megáll minden, hogy mégiscsak félek, mert valahol végső soron, ugye János írja azt a levelébe a 4. részben talán, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. És sokáig ezt azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy nekem kell tökéletesen szeretni, és akkor majd nem fogok félni valamiért. De közben egyébként az egész szövegkörnyezet erre nem enged következtetni, nem tudom, miért gondoltam ezt. Hanem ott arról beszél, hogy nem, hogy Isten, hogy Jézus Ő az, aki tökéletesen szeret, ő az, aki feltétel nélkül szeret minket, és elfogad úgy, ahogy vagyok, pedig ő az, aki a legjobban ismer engem ráadásul. Nem is csak az, hogy tudod, ilyen kis kedves és messziről néz, és nem tudom, hanem ő ismer a legjobban, és mégis ő szeret. És ha ezt elhiszem, hogy ő szeret, hogy ő neki van hatalma, szeret és van hatalma a hullámok felett, a vihar felett, az életem felett, akkor egyszerűen csak nem félek, mert biztonságban érzem magam. Úgyhogy amikor Jézus azt mondja, hogy ne féljünk, akkor nem így mondja, ne féljünk, hanem hogy ne félj, mert veled vagyok, és minden rendben lesz. Ez volt az első kis történetünk, tehát hogy egyszerűen csak viharok vannak, és nagyon nem tudunk mit csinálni, mint mondjuk úgy elszenvedjük, vagy egyszerűen csak így ott vagyunk benne, és imádkozunk, és hiszünk, és nem félünk, hogy Isten velünk van. A második történet az Jónás története lesz, ez egy jó kis klasszikus példa arra, hogy igenis én hiszek abban, hogy van olyan nehézség és olyan vihar az életünkben, amit kőkeményen magunknak köszönhetünk, legalábbis én elég sok ilyet tapasztalok a saját életemben, amikor egyszerűen csak rossz döntéseket hozok, vagy direkt nem akarom azt csinálni, amit Isten mond, vagy valami bűnt teszek. És itt akkor kicsit felolvasok belőle, nem olvasom fel az egészet, bár amúgy nem annyira hosszú, de Jónás könyvéből egy pár mondatot. Jónás azonban félrehúzódott a hajó belsejébe, és lefeküdt aludni. Tök jó, nem? Tehát egész hasonló. Jézus is aludt, Jónás is aludt. Mi a gond? Hát itt az a gond, hogy azt gondolom, hogy Jónás itt nem azért aludt, mert annyira nyugodt volt, mert éppen jó, oké, a sztorit azért elmondom, hát ha valakinek nincs meg. Isten elhívja Jónást, hogy menjen el Ninivébe, és vigye el a jó hírt, hogyha megtérnek, akkor Isten megmenti őket, ha viszont nem térnek meg, elpusztítja őket. Annyit kell még tudni az egészről, hogy Ninive az nem egy ilyen nagyon helyes város volt akkor, hanem az egy ilyen eléggé nagy fertő volt, és hát egy nem annyira szerették, nem annyira kedvelték az emberek, és hát úgy néz ki, hogy Jónás is inkább ezen az állásponton volt, hogy hát inkább pusztuljanak el, hát tök gáz, amit csinálnak, és nem tudom. Úgyhogy Isten mondja neki, hogy menj el Ninivébe, merre van Ninive, arra van Ninive, úgyhogy Jónás fogja magát, és elindul arra, gondolt, hogy ezzel így megoldja ezt a problémát, és aztán nagy vihar keletkezik a hajón, és itt kapcsolódunk be ebbe a történetbe, hogy ott a vihar, és Jónás pedig lefekszik aludni, és én azt gondolom, hogy én itt egy picit magamra ismerek, nem mindenki biztos, hogy így működik, de én nagyon sokszor menekülök az alvásba. Hát mostanában csak szeretnék, de hogy ez egy olyan jó megoldásnak tűnik nekem sokszor, hogy van egy gond, van egy probléma, és egyszerűen csak fogom magam, és nem törődök vele, csak fogom magam, lefekszek, és úgy csak, mintha nem lenne semmi, és akkor van pár órám, és ha mázlim van, nem ezzel álmodok éppen, amiben vagyok, akkor egy olyan kis nyugis időszakot élek meg. És szerintem Jónás egyébként itt ezt csinálta, hogy egyszerűen csak próbált elmenekülni a valóság elől, Isten elől, a gondja elől. A kapitány felfedezte és rákiáltott. Ébredj föl, hogy tudsz ilyenkor aludni? Kiálts az Istenedhez, hát ha megkönnyörül rajtunk, és nem veszünk el. A hajósok ekkor elhatározták, hogy kiderítik, ki miatt támadt ez a nagy vihar, ezért sorsot húztak, és a sors Jónásra esett. Mondd meg az igazat, miért kerültünk ilyen nagy viharba? Ki vagy te, és mi a mesterséged? Hol van a házad, és honnan jössz? Melyik néphez tartozol? Kérdezték. Jónás így válaszolt. Héber vagyok, és az örökkévalót a menny istenét tisztelem, aki a tengert és a száraz földet teremtette. Amikor azt is bevallotta, hogy az örökkévaló elől menekül, az emberek még jobban megrémültek, és azt kérdezték, hogy tehettél ilyet? És ez nekem úgy tetszik, nem, hogy itt vannak azok a népek, akik nem héberek, nem zsidók, nem az egy Istent félik és hiszik, és az ő reakciójuk is az Jónásnak, hogy ez most komoly, tehát tényleg a saját Istened ellen föllázadtál, az ellen, az Isten ellen, akit mi is ismerünk, és hallottunk, hogy tehettél ilyet, hogy sodorhattál minket ilyen veszélybe. De itt igazából a lényege ennek a történetnek ebből az aspektusból, amit ki akarok kerekíteni, csak az, hogy Jónás fogta magát, beismerte, igen, én vagyok az, én miattam van, és aztán azt mondja, hogy dobjatok be a vízbe, és el fog múlni a vihar. És fogják, és bedobják a vízbe, és elmúlik a vihar. Érdekes kis jellem
nézegetés közben, hogy azért mondjuk ő maga nem ugrott bele a vízbe, tehát azért az nem ment neki, de legalább annyi volt benne, hogy mondta, hogy oké, srácok, én nem ugrok be, de ha bedobtok, akkor nem fogok ellenkezni. Úgyhogy bedobták a vízbe, és hát a történet vége az lett, hogy eljutott Nínivébe, és megtértek, és sok más tanulság is van ebbe. De ebből a szempontból, ami a mai témánk, a vihar, hogy egyszerűen, amikor én hozok idióta döntéseket, amikor én fordulok Isten ellen, amikor én élek bűnben, akkor a megoldás egyszerűen tényleg elég, hogy csak ennyi legyen, hogy oké, Uram, beismerem, én voltam, sajnálom, nem tudom, legyen valami. És már mondtam nektek ezt sokszor, de akarom sokszor mondani, hogy a bűn az nincs rendben. Itt a kegyelemről beszélek nektek nagyon sokat, hogy Isten szeret és elfogad bennünket. De a bűnről is beszél a Biblia. De nem azért beszél a bűnről a Biblia, hogy minket, nem tudom, riogasson és üssön, és nagyon rosszul érezzük magunkat egész életünkben, hanem azért, mert a bűn az káros, az halál, az rossz nekem, az rossz neked, az rossz a környezetünknek. Isten nem azért mondja, hogy ne lopj, most mondtam egy példát, mert ez egy jó ötletnek tűnik, és akkor ez egy jó játékszabály lesz az élet nevű játékhoz, hogy ne lopj, és akkor aki lopott, az kiesett, vagy nem tudom, hanem azért, mert az káros, az gonosz, az nem isteni, az ellene van az embernek. És ugye Pál mondja is, hogy a szeretet, az betölti a törvényt. Aki szeret, annak nincs szüksége a törvény betűit megtartani, hanem csak automatikusan betartja a törvényt, mert nem tesz rosszat a másiknak, meg magának se. Úgyhogy ha bűnben élek, ha bűnt veszek észre az életemben, akkor tök jó, hogy a kegyelemben is élek, hogy a kegyelemben nem is, hanem a kegyelemben élek. És oda mehetek, és mondom, hogy oké, Uram, látom, fölismertem, hogy most amit teszek, az tökre nincs rendben, és nem akarom ezt. Hát nem, az már a második lépés, amikor nem akarom ezt tenni. Egyelőre akarom ezt tenni, de értem, hogy ez nem jó, és csak kérlek, hogy csinálj valamit. És itt jön be a szőlőtő élet, amiről szintén minden héten beszélek nektek, hogy én hiszem, hogy a keresztény életünk ennyi, a szőlőtő élet, hogy ott vagyok Krisztusban, a szőlőtön, én a szőlő vesző, az ő szeretetében, és egyszerűen az élete csak átáramlik rajtam, és megtermi a gyümölcsét. Nem én csinálom, nem én ugrom meg az árnyékomat, és majd ezután összeszedem magam, és nem tudom, persze szedd össze magad, ne verd az asszonyt meg, mit tudom én, de hogy nem ettől fog megváltozni az életünk, hanem attól, hogy ott vagyok Krisztussal, és az ő élete átáramlik rajtam, és egyszerűen csak azt veszem észre én is magamon, meg jó esetben a környezetem is, hogy megváltoztam. És egyszerűen csak ennyi kell hozzá, mint Jónás, hogy oké, én voltam, ha akartok, dobjatok be a vízbe. Uram, oké, én vagyok, tudom, ha akarod, csinálj ezzel valamit. Ha nem akarod, akkor meg én úgyse tudok ezzel semmit kezdeni önmagamtól. Úgyhogy ez a második viharunk az életben, amikor egyszerűen mi szúrjuk el, és itt a megoldás az egyszerűen csak a beismerés, a helyreállás, és azt mondani Istennek, hogy oké, Uram, kérlek, hogy hozd helyre, amit én elszúrtam. És itt igen, még egy pont, még egy gondolat, hogy azt nagyon-nagyon szeretném kiemelni, hogy az új szövetségben Isten nem büntet minket. Jézus a kereszten egy helyettesítő áldozatot mutatott be. Mi helyettünk halt meg. Isten a haragját és a büntetését Jézusra öntötte ki. És ma Isten engem nem büntet, és téged se büntet, ha hiszel Jézusban, mint megváltódban. Nincs kétszeres büntetés, a magyar jogban sincs, és Istennél sincs. Mondtam már nektek ezt a példát, ha nem tudom, elloptál egy autót, és lecsuknak, és ülsz 3 évet a börtönben, utána kisétálsz, oda megy hozzád a rendőr, megint ráteszi a bilincset, hogy hát akkor gyerünk vissza. De hát miért? Hát azért, mert autót loptál. De hát már leültem. Az nem baj, most akkor még egyszer leülöd. Ilyen nincs. Ha a büntetés megtörtént, akkor utána azt már még egyszer nem hajtják be. És ez szerintem egy fontos dolog, amikor benne vagyok az életem viharában, ráadásul van egy felismerésem, hogy én szúrtam el az egészet, akkor fontos, hogy ez nagyon mélyen ott legyen a lelkemben, hogy ez nem Isten büntetése, Isten éppen nem tudom, szivat, hanem egyszerűen csak belekerültem, és menjek oda a szőlőtőhöz, menjek oda a szerető Istenhez, és kérjem tőle azt, hogy ő oldja meg ezt a helyzetet. Én számomra ez egy nagyon-nagyon fontos
gondolat. A harmadik történetünk az az Apcselben történt Pál apostollal, amikor ugye vitték Rómába, hogy föllebezett a császárhoz, mert mindegy, nem akarom a sztorit egészet elmagyarázni, de a lényeg az, hogy ment Rómába rabként, vitték a hajón, és lehet, hogy itt is inkább olvasok. Ez Apcsel 27:9-től. Itt sokáig horgonyoztunk, ezzel időt veszítettünk, és már veszélyes volt tovább menni, hiszen a bőjt ideje is elmúlt. Ezért Pál figyelmeztette a hajósokat. Emberek, úgy látom, hogy ez az utazás nagyon veszélyes vállalkozás. Kockára tesszük az egész rakományt, magát a hajót, sőt, az életünket is. A hajó tulajdonosa és a kapitány azonban tovább akartak menni, és nem hittek Pálnak, Julius a százados pedig inkább hallgatott a kapitányra és a hajó tulajdonosára, mint Pálra. Mivel ez a kikötő nem volt alkalmas arra, hogy ott töltsük az egész telet, a többség úgy döntött, hogy hajozzunk tovább, próbáljunk meg elérni Phoenixbe, és ott várjuk ki a tél végét. Phoenix városa Kréta szigetén van, és a kikötője délnyugatra és északnyugatra is nyitott. Amikor enyhe déli szél támadt, úgy gondolták, hogy szándékukat véghez tudják vinni, ezért felhúzták a horgonyt, és Kréta partjai mentén tovább indultunk. A sziget felől azonban hamarosan viharos szél támadt, és elsodorta a hajót. Ezt a szelet észak-keletinek nevezik. Mivel a széllel szemben e hajó nem tudott tovább haladni, engedtük, hogy a vihar vigye, amerre akarja. Ezután egy kis sziget Kauda partja mellett hajóztunk, ahol nem ért bennünket a szél. Ekkor nagy nehezen biztonságba helyeztük a mentőcsónakot, az emberek felúzták a hajó fedélzetére, majd a hajót kötelekkel átkötötték, aztán mivel attól féltek, hogy Sirtis homlokpadjára ütközünk, behúzták a vitorlát és hagyták, hogy a vihar sodorja a hajót. A tenger olyan erősen dobált bennünket, hogy másnap elkezdték a vízbe szórni a rakományt. A következő napon a saját kezükkel dobálták ki a hajó felszerelését is. Mivel több napon keresztül nem láttuk sem a napot, sem a csillagokat, és a vihar egyre erősebb lett, már nem is reméltük, hogy megmenekülhetünk. Amikor már hosszú ideje senki sem evett semmit, Pál felállt és ezt mondta. Emberek, mondtam nektek, hogy ne induljunk el Kréta szigetéről. Jobb lett volna, ha hallgattok rám, mert akkor elkerülhettük volna ezt a bajt és a veszteséget. Mégis biztatlak benneteket, hogy ne féljetek, mert senki sem hal meg közülünk, csak a hajó fog elpusztulni. Az elmúlt éjjel mellém állt egy angyal, akit hozzám küldött Isten, az én Istenem, akié vagyok és akit szolgálok, és ezt mondta nekem, ne félj Pál, mert neked a császár elé kell állnod. Nézd, Isten neked ajándékozta és megmenti azoknak az életét is, akik veled együtt hajóznak. Ezért szedjétek össze a bátorságotokat, férfiak, mert én bízom Istenben, hogy minden pontosan úgy lesz, ahogy mondta. Egy szigeten fogunk partot érni. 33. verstől még egy picit olvasom, bocsánat, ilyen hosszúra lett ez sikerülve, magyarosan. Mielőtt hajnalodni kezdett, Pál mindenkit biztatott, hogy egyen valamit, azt mondta, ez már a 14. nap, hogy éhesen várakoztatok, és semmit nem esztek. Most kérlek benneteket, egyetek valamit, mert ez is kell az életben maradásunkhoz. Mind meg fogunk menekülni, senki nem vész el, még egy hajszála sem. Miután ezt mondta, kenyeret vett elő, és mindannyiuk előtt hálát adott az Istennek, aztán megtörte és enni kezdett. Ekkor mindenki felbátorodott és evett. Összesen 276-an voltak a hajón. Miután eleget ettünk, a tengerbe szórtuk a gabonát, hogy ezzel is könnyítsük a hajón. És utána pedig belestek a vízbe, és kihúztak, és megmenekültek. Oké. Azért akartam itt felolvasni az egészet, mert van benne több pont, amire szeretnék kitérni. Az egyik ugye maga az egész kiindulást, hogy Pál tudta, hogy ezt nem kéne megtenni. Sőt, mi több erre figyelmeztette is a többieket, hogy ne csináljuk, mert baj lesz. Utána nem tudott mit kezdeni a helyzet, amivel rab volt, muszáj volt, hogy velük menjen, és belekerült a viharba. Ez ugye a harmadik szituációnk, amikor egyszerűen emberek, más emberek rossz döntései miatt viharba, nehézségbe kerül az életünk. Hogy mit lehet ezzel kezdeni? Az egyik, hogy nekem tetszik az, ahogy itt Pál az egész helyzetben egy nagyon különleges szerepet tölt be. Isten szól hozzá, és Isten rajta keresztül bátorít mindenkit, aki a viharban van. Ráadásul azokat is, akik a rossz döntésük miatt van. Ráadásul Pál ugye nagyon kis finom, lágy, nőies lelkével erre föl is hívta a figyelmüket, hogy amúgy én megmondtam, és nem kellett volna, miattatok van. Ezt egyébként nem javaslom, tehát hogy ez Pálnak lehet, hogy bejött, de amúgy, ha éppen viharban vagy, otthon vagy a munkahelyeden más miatt, akkor nem mondta, hogy én megmondtam, mert az nem fog segíteni. Pálnak volt egy ilyen különleges helyzet ebben a hajón, amiért ezt megtehette. Hanem utána elkezdi őket bátorítani azzal, amit ő kapott Istentől. És itt megint oda, hogy ugyanoda lyukadunk vissza, amik mindegyik lépésnél, hogy Istenhez kell, hogy menjünk, hogy kell kérni Istent, hogy adjon valami bátorítást, valami vigasztalást, valami megoldást erre a helyzetre, és aztán bár nem ő volt az egésznek az okozója, de mégis ő volt az, aki az egészben reményt tudott hozni ott majdnem 300 embernek a hajón, amikor már nem tudom, mit mondtunk, hány napja, se a csillagokat, se a napot nem látták, csak vergődtek mindenki, el tudom képzelni, tényleg mindenki csendben csak úgy ült, nem tudom, lent, fönt valahol a hajóba, és már mindenki, már hányni se tudott, mert nem ettek, de hogy... És akkor Pál kér, és azt mondja, hogy nyugi, elszúrtátok, de rendben lesz, minden rendben lesz. És érdekes, nem akarom nagyon húzni vele az időt, de érdekes, hogy először kiteszik a rakományt. Ugye először a viharban elkezdem feladni azt, ami ilyen kis cél előttem, hogy a nyereség, ami előtt, oké, nem kell már a nyereség, csak éljük túl, aztán kidobálják a hajó felszerelését, ami már jobban az élet működéshez egy fontos dolog, majd végül az élelmet is az egésznek a végén. És aztán az is tetszik benne, csak egy érdekes gondolat, hogy amikor azt mondja Pál, hogy az elmúlt éjjel mellém állt egy angyal, akit hozzám küldött Isten, az én Istenem, akié vagyok és akit szolgálok. És hogy tetszik ez a sorrend, hogy az én Istenem, akié vagyok és akit szolgálok. Hogy Pálnak ez volt az identitás, hogy van egy Istenem, akié vagyok, és aztán őt szolgálom. Ez csak egy ilyen érdekes kis zárójel, hogy nem... Én szolgálom az Istent, és ez az én identitásom, ez az én önképem, hanem Istené vagyok, és aztán őt szolgálom. És aztán utána bátorítja őket a vége felé, hogy egyetek, tehát most már 14 napja nem esztek, már nagyon mindenki hulladep is, éppen már azon gondolkozik egy-két ember, hogy inkább maga beugrik, nem várja meg a végét, és azt mondja Pál, hogy nem, egyetek, meg fogunk menekülni, kell, hogy erőre kapjunk, és akkor... Mi történt? Mindenki ül tovább és néz maga elé, majd Pál akkor fogja magát, és ő elkezd enni. És ez nekem annyira tetszik, hogy ott vagyok a viharban, Istentől kaptam egy bátorítást, amit vihetek a többiek felé is, és aztán kezdjek el cselekedni is, kezdjek el olyan lépéseket tenni, ami ott az adott szituáció megkíván, és ezzel is bátorítsam ott a többieket. Ez volt a harmadik szituációnk, amikor más miatt kerülünk viharba. És akkor a negyedik szituáció az maga János 6, ahova eljutottunk nagy nehezen a részünkhöz, a János 6.16-tól. Ugye itt már mondtam, ugye múlt héten előtte beszéltünk az előző részről, amikor Jézus 5000 embert csodás módon jól lakat, és nem csak ilyen immelámmal, hogy na most azért kibírjátok hazáig, hanem azt írja, hogy mindenki annyit evett, amennyit akart, és utána összeszedtek 12 teli kosarat a megmaradt kenyerekből és halakból. Majd ezután veszük fel a fonalat, 16. vers, János 6.16. Este felé a tanítványok lementek a tóhoz, beszálltak egy halászbárkába, és elindultak a túlsó partra, Kapernaum felé. Ezt még másik két evangélium is leírja egyébként ezt a történetet, és nagyon érdekes nekem az, hogy János itt nem ír egy számomra kulcsfontosságú momentumot, ez pedig maga az, amitől ez a negyedik kategóriánk az egészben, hogy itt ön csak kedvesen írja, hogy beszálltak a halászbárkába és elindultak. De a másik két evangélium leírja, hogy itt konkrétan azt történt, hogy Jézus küldte őket. Azt mondta, hogy menjetek át a túloldalra, és addig ő fölment a hegyre imádkozni. És ez egy fontos részlet, így ebben a négyes nézőpontban, amin most átmegyünk, hogy itt Jézus küldi bele a tanítványokat a spoiler vihar lesz, viharba. Nem olyan nagy, de azért tanúságos. És én azt gondolom, hogy János azért nem írta itt le, ezen gondolkoztam, hogy miért nem írja el, mert szerintem ez egy fontos, én biztos, hogy leírtam volna, ha én írom a János evangéliumát, hogy ő miért nem írta le. Én azt gondolom, hogy pont azért, mert amit mondtam is az elején, hogy oké, különböző okokból kerülünk a viharokba, de igazából mindegy is,
hogy miért meg hogy kerülünk a viharokba. Igazából az lényeg, hogy mit kezdünk azzal, amikor benne vagyunk a viharban. És itt akkor olvasom tovább, hogy beszálltak a hajóba, és elmentek Kapernaum felé, már besötétedett, de Jézus még mindig nem jött vissza hozzájuk. Erős szél fújt, és egyre nagyobb hullámok támadtak a tavon. Már vagy 5-6 kilométerre eltávolodtak a parttól. Ha minden igaz, ez azt jelenti, hogy körülbelül félúton jártak. Másik evangélium leírja, azt hiszem a Máté írja, nem a Márk írja le talán, mindegy valamelyik, leírja, hogy ez már akkor a hajnali órákban volt. Tehát úgy néz ki, hogy legalább már 6-8 órát eveztek, és félúton jártak. Állítólag hozzáértő emberek azt mondják, hogy ennyi idő alatt mondjuk így oda-vissza is akár meg lehetett volna csinálni. Tehát hogy a lényeg az, hogy nagyon-nagyon nem haladtak. És ez egy olyan érdekes helyzet, és itt igazából azt látjuk, hogy itt nem is a halálfélelem volt, ez nem ugyanaz a szitu, mint az előzőnél, hogy ott meg akartak halni, és kérdezték Jézus, hogy menj már, nem foglalkozol vele, hogy mi meg akarunk halni? Nem, hanem itt egy kisebb vihar van, itt csak pont annyit ér a vihar, hogy nem tudnak semmit haladni, miközben Jézus küldte őket, hogy menjenek át. És itt azt gondolom, hogy itt egy elég nagy frusztráltságba kerültek ebben a helyzetben, legalábbis én, amikor hasonlót élek át, akkor én frusztrált vagyok. Tehát Isten mondja, hogy menj, és én megyek, és csinálom, és kitartok, és nem tudom mi micsoda, és az ég adta világon sem erre nem halad az egész. Ott eveznek már csórikámék, nem tudom én, 2-3 órája, nem tudom, hogy gondolom ők is háttal eveznek, mint a magyarok, mert a magyarok háttal eveznek, ha nem tudtátok volna. És evezt, ott hátra néz, és nézi a partot, mert teli hold volt, ezt nem írja az ige, de hogy el tudjuk képzelni a szitút, ehhez kell. Tehát teli hold, hátra néz, hogy ember, hát egy órával ezelőtt, mint a közelebb lett volna az a part. És én nem tudom, hogy elég jól nevettek ezen, gondolom, hogy azért, mert hogy a nagyjából ismerős lehet az érzés, hogy egyszerűen evezek, beladom, úgy csinálom, hogy Isten mondja, teszem a dolgomat, és nem, hogy nem haladok, hanem úgy tűnik, mint hogyha minden az egész ellen lenne. Miközben egy tök jó napot éltünk át Jézussal, nem? Tehát 5000 embert megvendégeltünk, meg nem tudom, csuda jó dolgok történtek. Ugye 12 teli kosár maradt, tuti, hogy legalább egy a tanítványok hajójába kikötött a 12 teli kosárból, de én gyanítom, hogy több is, el tudom képzelni. Most, amit eveznek 3-4 órája, én szerintem elő is került abból egy-két falat, tehát nem tudom, 12-en ülnek, 6 evez, 2 ül, és akkor előveszik, és tudod, elkezd az egyik így bosszankodni, hogy oké, Jézus, persze, szeretjük, tiszteljük, de ez most így biztos, hogy így ez így egy jó ötlet volt? Tehát most ő beküldött minket ebbe a helyzetbe, hogy ne haragj, biztos, hogy ez így jó, és akkor tudod, elkezd élni a csodásan megsokasodott kenyér falatkákat, és közben zúgolódik, hogy Jézus nem jól csinálja a dolgokat az életünkben, és nyilván csak a tanítványok ilyenek, én sose vagyok ilyen, és nyilván ti se vagytok sose ilyenek, hogy zúgolódnánk épp a nagy evezés közben, miközben esszük az áldásnak a kenyerét. Ez milyen szép mondat lett. De hogy én szerintem ez tuti, hogy így történt. És én velem ez nagyon-nagyon sokszor így történik, hogy miközben élek az áldásokban, Isten gondoskodásában, de épp van egy fókuszom, van egy célom, amit ráadásul lehet, hogy tényleg isteni is, és ő tett ebbe a helyzetbe, és cefettül levezek, és nagyon bosszankodom amiatt, hogy az egy nem megy. Amúgy egyébként minden tök rendben van, mert az életünk nincs veszélyben, jó a társaság, teli hold van, most már ezt is tudjuk, kaja is van, alapvetően úgy nagyon nincs nagy gond, de én mégis bosszankodok azon, hogy nem haladok e felé a cél felé. És összeszedtem pár gondolatot, hogy mi lehet az, ami milyen területek lehetnek azok, ahol ilyen nagy frusztráltságba kerülhetünk, vagy amit időnként én tudok nagy frusztráltságba kerülni. És az első ilyen nyilván adja magát ebben a témakörben, az maga a szolgálat, nem? Tehát Isten mondta, hogy menj és csináld, és te mész és csinálod, és semmi nem történik. Vagy nem tudom, sajnos most egy olyan időszak van itt, nem Magyarországon, vagy legalábbis az én körzetem, hogy egy csomó lelkipásztor kiáll a munkából, gyülekezetek megszűnnek, éveket toltak bele, csinálták, keményen is jól csinálták, és mégis az egész ugye a végére, nem tudom, eltűnik, elfogyatkozik, de ez akármilyen szolgálat lehet, amit csinálok, hogy egyszerűen csak megyek, teszem azt, amit Isten mond, és rám bízod, és nem halad az egész. A másik ilyen lehet a munka. Ugye most ráadásul akár az, hogy ha nincs munka, ugye, hogy nincs munkám, elvesztettem, szeretnék dolgozni, szeretném eltartani a családomat, szeretnék becsülettel élni, és egyszerűen nem megy, nem találok munkát, pedig ezerrel keresem, és nem működik. Vagy mondjuk van munkám, de épp halálra stresszel engem a munkám, éppen elnyom, és éppen már azt szeretném, hogy ne legyen munkám, vagy éppen van munkám, csak pont semennyire nem köt le, és nem keresek elég pénzt, és nem ad megoldást, és milyen jó lenne, ha pedig én küzdök, és keresek, és mit tudom. Én ezen eddig mindkettőn átmentem életemben, hogy egyszerűen csak evezek, és hiszem, hogy ezt kell tenni, és most nem az az üzenet, hogy ami Jézus azt mondja, hogy evez, akkor ne evez. Az üzenet az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy evez, akkor is, amikor nem látod, hogy éppen mi a célja. Tehát evezünk, és menjünk, és csináljuk, de ez iszonyatosan frusztráló tud lenni. A harmadik téma, amit fölírtam, barátságok, kapcsolatok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én minél több évet élek meg, annál több csalódásért, és annál kevesebb emberre merem rábízni magam, annál kevesebb embert merek igazán barátomnak mondani, mert egyszerűen rengeteg időt és energiát beletettem rengeteg kapcsolatba, és az egész úgy tűnik, hogy semmit se ért. Sőt, rosszabb lett utána az állapotom, mintha egyáltalán nem lettek volna barátaim. A negyedik ilyen téma nekem a gyereknevelés tud lenni. Én nagyon szeretem a gyerekeket, a gyerekeim előtt is nagyon szeretem a gyerekeket, ezt a gyerekemet is nagyon szeretem, és én mindig nagyon jól meg is értettem a magamat a gyerekekkel, és én azt gondoltam, hogy hát én egyszer apa leszek, én leszek a legjobb apa, tehát ez nekem annyira megy, hogy mindenki csak ámulni és bámulni fog, és hát Isten ilyenkor mindig megmutatja, hogy nem, úgy van, ahogy te azt elgondolod, és ne értsetek félre, egyébként jó a család, tehát így nem ütjük, verjük egymást, meg nem tudom, jó hangulat otthon, ugye, nevetünk sokat, Kevinke most mondta, igen, meg minden, de azért, pont most jött be szerény, hát, de hogy azért ez nem mindig, na, tehát, oké, így a 18 éven alattiakra való tekintettel úgy fogalmazok, hogy nagyon sokszor ér az az élmény engem ebben a témában, hogy egyszerűen csak evezek, és úgy tűnik, hogy az a szerencsétlen part a túloldalt egyre távolabb és egyre távolabb van, ahelyett, hogy egyre közelebb és egyre közelebb lenne. Ugrjuk a témát. Ötödik lehet ilyen a párkapcsolat, a feleségemmel a kapcsolat, mert mindenkinek a sajátjával. Az egy ugyanilyen téma lehet. Egyszerűen csak teszem bele az időt, teszem bele az energiát, és egyszerűen csak nem működik. És pedig tök sok könyvet elolvastam, szemináriumra jártam, nem tudom, terápiára, minden cuccra, és egyszerűen csak nem működik. És már kész vagyok az egésztől. És a hatodik maga, az a legérdekesebb az egészben nekem, az Istennel való kapcsolat. Nem tudom, hogy ki élte már ezt meg, vagy ki nem. Én vele is ezt megéltem éveken keresztül, hogy igenis én eveztem, és kerestem, és valahogy nem volt ott, valahogy nem találtam meg, valahogy úgy hiányzott az egész. És akkor itt ezt tovább lehet gondolni mindenkinek a saját listáját, hogy mi az, ahol éppen nagyokat evez, és nem halad vele sehova. De hogy azért ez egy nagyon frusztráló életérzés, és ugye többnyire azért, mert ezek sokáig tartanak. Tehát most ez a 6-8 óra mondjuk tényleg egy ladikban evezni, az tényleg sok lehet, nekem lehet 20 perc is elég lenne. De hasonló helyzetekben, amikor benne vagyunk hónapokig, évekig, évtizedekig, akkor aztán az már tényleg nagyon frusztráló tud lenni, és tényleg úgy tűnik, hogy Isten hol van. Nem ő mondta, hogy szolgáljak, nem ő mondta, hogy dolgozzak és keressem a kenyerem, nem ő mondta, hogy barátságokban, jó kapcsolatokban éljek, nem ő mondta, hogy gyereket neveljek, hogy házasságban éljek, és nem ő mondta végső soron, hogy vele egy kapcsolatra hív, akkor most mi van? Most miért nem működik ez az egész? És annyira tetszik, megint másik evangéliumban van leírva, hogy Jézus, hogy fölment, ott volt egy hegy, fölment a hegyre imádkozni, és hogy onnan nézte a tanítványokat. És nekem annyira tetszik ez a kép, hogy csúri tanítványok ott eveznek keményen, eszik a kenyeret, a halat, amíg van, zúgolódnak, nem haladnak sehova is, és közben Jézus nézi őket. Tehát megint nem az a kép, hogy Isten nem foglalkozik az egésszel, hanem nem, ő nézi őket. És ezzel nekem ma sokkal könnyebb azonosulni, mint utána a sztori végével, amikor találkoznak is vele fizikailag, mert ugye mi nem nagyon találkozunk mostanában fizikailag Jézussal. És hogy tetszik ez a kép, hogy oké, én itt evezek, de ő néz, hogy valahogy fönt a hegyről, a mennyből, a nem tudom hogyan. És persze ez nem igaz, tehát ő nem messziről néz, hanem velünk van, bennünk van az ő szelleme által, de hogy úgy elképzelni nekem ez segít ez a kép. Már vagy 5-6 kilométerre eltávolodtak a parttól, amikor meglátták Jézus, amint a vízen járva közeledett hozzájuk. Olyan érdekes, én ezt így elolvastam, igen, hát én ezt nem tudom, hogy ti vagyatok, én gyerekkorom óta tudom, hogy Jézus jár a vízen. Tehát azért ezt úgy tudjuk, nem? Jézus sok mindent csinál, az egyik, hogy jár a vízen. És a feleségem hívta föl erre a figyelmemet a héten, hogy ez azért annyira nem normális dolog, tehát hogy igen, én ezt tudom gyerekkorom óta, de hogy a vízen járni, az nem egy, tehát nem sokan csinálják ezt, tudtam, hogy csak Jézus csinálta egyedül, és nem is tudom elképzelni, hogy egy ilyen viharos vízen ez hogy nézett ki, hogy most mintha üvegen járt volna, vagy kicsit bele süppett néha, mint egy homokba, vagy én nem tudom, de hogy fontos ez a kép nekem abból a szempontból, hogy Jézus az, aki a teremtő, aki ma is a szavával tartja fent a világ mindenséget, hogy önmagában az, hogy van egy Isten, aki szeret minket, az kevés lenne, ha nem lenne meg hozzá a hatalma is, hogy aztán rólunk gondoskodjon és vigyázzon ránk. És fordítva is igaz, hiába lenne egy hatalmas nagy Istenünk, ha nem szeret minket, akkor megint nem vagyunk beljebb. Ez mind a kettő kell, és nekem tetszik ebben a képben, hogy Jézus igenis fölötte volt a természetének. Ő volt az ura. Úgy lett vége az előző történetek, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a nép meg akarta koronázni. Annyira örültek, hogy itt a semmiből ennyi kaja lett, hogy akkor legyen Jézus a királyunk, és gyerünk, és akkor toljuk le a rómaiakat is, meg minden. És aztán ő elment, ő nem akarta, hogy királyát tegyék, mert, és az egyik oka az talán ez, hogy azért, mert ő már az. Nem csak, hogy király, ő a teremtő, ő Isten, ő az, aki miatt az egész világ mindenségben létezik, és ha ő megszűnne csak egyszerűen gondolkodni rólunk, akkor megszűnnénk létezni. Tehát ilyen hatalomról beszélünk, és ő jár a vízen. Ez szerintem nagyon fontos, hogy amikor benne vagyok a viharban, akkor ez legyen a valóság az életemnek, hogy Isten annyival nagyobb a viharnál, hogy nem egy kategória, nem lehet összehasonlítani a dolgok itt nektek. A tanítványok erre nagyon megrémültek. Hát ezt megint értem, tehát megint itt vagyunk, hogy ők megrémültek. De itt valószínűleg azért, mert még nem ismerték föl, csak a nagy viharban valaki sétál a vízen, ez lehet, hogy tényleg rémisztő kép. De Jézus így biztatta őket, én vagyok az, ne féljetek. És erre a tanítványok nagyon megörültek, és be akarták venni Jézust a bárkába. Jézus nagyon sokszor mondja azt, hogy én vagyok, és akkor az Ószövetségből vett isteni vagyok szószerkezetet használja, ugye amikor Mózes megkérdezte Istent, hogy mégis mit mondja, ki küldött, és mondja, hogy én vagyok, ő Isten, a létező, az egyetlen létező, és annyira érdekes, hogy itt nem ezt használja. Hogy jön Jézus a vízen, a teremtő, a mindenség ura, és aztán, amikor odaér, akkor nem azt mondja, hogy én vagyok a mindenség ura, hanem azt mondja, hogy én vagyok az, akit ismersz, akivel együtt vagyunk már nem tudom, jó ideje, akinek láttad a csodáit, hogy és itt jön be ez a második, ugye a hatalmas Isten, de a személyes szerető Isten, aki odajön hozzám. És a tanítványok megörültek, hogy de jó, ez Jézus, akkor lehet, hogy mégse szivat minket nagyon a tengeren, vagy másokkal tovább. És akkor itt jön a tadám poén a végén. Be akarták venni Jézust a bárkába, de hirtelen már partot is értek ott, ahová igyekeztek. Ugye nagyon nagy esély van rá, hogy itt körülbelül fél útnál tartottak a sztori elején, és aztán amikor Jézus belelépett a szituációba, sőt, be akarták hívni a bárkába, mert megörültek neki, akkor abban a pillanatban odaértek, ahova tartottak, ahova előtte hiába küzdöttek 8 órán keresztül, sehogy nem tudtak oda eljutni. És azt gondolom, hogy ez egy fontos gondolat ennek a történetnek a végén, hogy Isten néha beküld minket a viharokba. Úgy tűnik, hogy néha ő direkt küld, és ennek sok jelentősége van, és sok oka lehet a próbák és egyéb dolgok, de hogy valójában ilyen módon, ahogy ez itt történt, ez soha nem történik velünk, amit mondtam is az előbb, hogy Jézus nem megy tőlünk külön. De érdekes itt, ahogy tényleg János írja ezt, hogy beszálltak a hajóba és elmentek.
hogy igenis én azt gondolom, és azt veszem észre magamon, hogy bár Isten hív el egy célra, legyen ez szolgálat, munka, család, minden, amit felsoroltam. Annyira könnyen ott vagyok, hogy én evezek, és én majd elmegyek oda, hova Isten küldött. És a végén kiszállok, és mindenki marha büszke lehet rám, és marhára elismerhet, hogy én milyen frankon áteveztem oda, ahova Jézus mondta, hogy menjek. És nagyon-nagyon azt élem meg, szinte az életem minden területén, hogy Isten ezt nem engedi. Isten valahogy nem engedi azt, hogy az én dicsőségem legyen valami a végén. És persze ez nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk benne a dologba, de hogy Isten azt mondja, hogy ő az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést. Hogy egyszerűen az élet így működik, máshogy nem működik. Ha ő ott van velünk a hajóban, ha ott van velünk, akkor nem is kell evezni, mert már ott vagyunk a célnál, ahova küldött és ahova hívott minket. Ez szerintem egy álmulatos dolog. És ennek így ez az üzenete az egésznek, hogy nem menjünk Jézus nélkül. Hogy bármilyen viharba is van az életem, vagy bárhova is küld Isten, ne menjek nélküle. És persze ez egy ilyen nagyon alapvető igazságnak tűnik, de mondom, nagyon könnyen megyünk nélküle. És talán nem kell ennél sokkal több ehhez, mint hogy azt mondom, hogy Uram, legyél velem, csináld, te vagy az, aki csinál az egészet, én csak örülök, hogy a részese lehetek, és benne lehetek, és aztán ő pedig kivisz minket a viharból, és ott vagyunk a célnál. Befejezésül egy gondolatot még szeretnék a zsidókhoz írt levél 6. részéből felolvasni nektek, a 18. verstől, 17 végétől. Tehát Isten egyrészt megígért valamit, másrészt azt az esküjével erősítette meg. Ez a két dolog sohasem változik. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk, hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodhatunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Ott, ahová Jézus bement, értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a főpap Melkisédek rendje szerint. És én annyira szeretem ezt a képet, hogy Jézus, ami lelkünknek a horgonya, ami bemegy a szentek szentjébe, Isten jelenléte, a szentek szentje Isten jelenléte. Az Ószövetségben volt ugye az ószövetségi templom meg a sátor, és abban volt a szente, és azon belül volt a szentek szentje, ahol Isten jelenléte ott volt folyamatosan, és a főpap mehetett csak be évente egyszer, hogy ott áldozatot mutasson be. És aztán, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ez a kárpit, ami a szentek szentjétől elválasztott, ez ilyen 40 centis vastag, óriási nagy kárpit volt, a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Azt szimbolizálva egyszer, hogy Jézus áldozatával mi nekünk szabad bejárásunk van a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe. Isten jelenlétébe élhetjük az életünket. És igen, a történet az így van, hogy a fejezet elején Jézus gondoskodik 5000 ember megvendégelésről, és ilyen nagyon vidám a történet, de aztán ott van a vihar. De hogy ott is Isten jelenlétében élhetem az életemet, ott is élhetem a szülőtő életet, ahol gyümölcsként megterem minden. És nem bírom, hogy ne spoilerezzem le a következő alkalmunknak a lényegét, muszáj, hogy most elmondjam, de hogy itt János 6-tal itt, én azt gondolom, hogy egy szakasz lezárunk a János evangéliumba. Itt valahol az első üzenetnek a végéhez érünk, hogy emlékezzetek vissza János 1-be, hogy kezdődött, azt mondja, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és ő láttuk az ő dicsőséget, az ige Jézus. Először volt az ige mindenek előtt Jézus, és aztán ő testé lett. Utána János 2-ben látjuk azt, hogy a vizet borrá változtatta, hogy eljött Jézus, és a vizet borrá változtatta, hogy egy lakodalomban, ami az örömről, a vidámságról, hogy arról jött, hogy Jézus azért jött, hogy örömünk legyen, hogy bőségben éljünk, vele éljünk, és aztán ugye a bor jelképezi a vért és az ő vérét, amit értünk, kiontott. És utána megyünk tovább János 3-ban Nikodémussal való beszélgetésből, hogy újjá kell születned, és aki, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Utána János 4-ben mentünk tovább, a samáriai asszony azt mondja, hogy aki hisz, annak a belsejéből élő vizek folyamai ömlenek. Nem csak, hogy megelégítést nyersz, nem csak, hogy ihatsz abból a vízből, amit után soha nem leszel szomjas, hanem az aztán kiömlik belőle, túlárad, és az emberek felé tudsz vele szolgálni. Utána János 5-ben volt a Betesdai tónál, a 38 éve beteg ember, és Jézus odamegy, és meggyógyítja. Szombaton, a nyugalomnak a napján. Utána János 6-ba pedig megvendégeli az 5000 embert, és aztán a viharba csodásan odaérnek a túlpartra, a célhoz, amikor Jézus megjelenik, és utána pedig beszél arról, és tanítja őket, hogy Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban vagyok én, abban van az élet. Hogy itt nekem nagyon úgy tűnik, hogy János itt direkt ilyen nagyon erősen kezdi ezt az egész történetet Jézusról, hogy vegyük már észre, hogy az élet az nem arról szól, és vehetünk itt szent dolgokat is, hogy szolgálok, hogy munkám van, hogy párkapcsolatom van, hogy gyereket nevelek, hogy nem tudom, én elérek csudakasz dolgokat, ez nem elégít meg, semmi nem elégít meg. Láttuk ezeket az embereket mindenféle helyzetből, és nem tudom miből jöttek. Ez nem fog megelégíteni. Azt mondja itt az egésznek a végén János, hogy mármint Jézus, csak hogy János írta le, hogy egy dolog elégít meg téged, én, mondja ezt Jézus, semmi más. Ne keresd a szolgálatban, a munkában, a párkapcsolatodban, a gyereknevelésben, a bármi másban az életet. Nem fogsz megelégedni. Nézzétek meg az összes nagy embert, aki elért valamit, és sóvárogva várunk, hogy ők öngyilkosok lesznek, drogoznak, nem tudom, hedonizmusban élnek. Nem elégít meg. Egy dolog elégíthet meg. Az Istennel való kapcsolatom, mert erre vagyunk teremtve. Ezért teremtett minket Isten, hogy vele legyünk egy kapcsolatban, hogy vele éljünk. És az egésznek egyetlen egy feltételt szab csak, hogy hidd el, hogy fogadd el, hogy akart te is ezt az egészet. Akart te is ezt az életet, amit neked szántam. Mert ez az élet, a nagybetűs élet. És aztán megéljük a csodákat, hogy Isten gondoskodik rólunk, aztán belekerülünk a viharba, és megéljük, hogy Isten gondoskodik rólunk, és... Én nagyon, nagyon hálás vagyok Istennek mindkettőért, mert nagyon jó dolog, amikor az áldásaiban élünk, és éppen minden rendben megy, és valami hihetetlen élmény az, hogy amikor a legnagyobb nyomoromban vagyok, akkor ott van velem Isten, érezhetően. És egy olyan Ézsaiás írja, hogy a sötétség elrejtett kincseit kapjuk meg. Ezekben annyival gazdagabb vagyok a nyomor után, amikor ott találkoztam Istennel. Annyival több, mint amikor az áldásban találkozok vele. És persze az is jó, most én nem mondom, tudjátok, hogy szeretem az áldásokat, nem vagyok ellene. De Istennel az élet az sokkal-sokkal több, mint nélküle. Mondhatjuk azt is, ugye, hogy nélküle halottak vagyunk. Úgyhogy kérlek, ha úgy vagy ma itt, hogy még nem fogadtad el Jézus, mint a megváltódat. Ha még úgy vagy ma itt, hogy azt nem mondtad még ezt egyszer se Istennek, hogy igen, én akarom ezt az életet, én akarok veled járni, én akarom a nagybetűs életet, én akkor egyszerűen csak kérlek, hogy tedd meg, ne halogasd ezt a döntést. És a hited pillanatában örök életed van, és Isten szelleme beléd költözik, és egy új teremtés jön létre, ami aztán soha többet meg nem hal. És Isten veled van veled minden napon. Amen. Egy halk amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt, hogy tényleg egy hatalmas, mindenható Isten vagy, de hogy egy hatalmasan szerető Isten is vagy. És hogy a teremtésed nem azért volt, mert nem tudom, unatkoztál, vagy bármi ilyesmi, hanem mert te jót akartál tenni, és te már láttál minket, a teremtésünk, a fogantatásunk előtt, és te már akkor szerettél minket, és te már akkor tudtad, hogy mi el fogjuk szúrni, és hogy ez neked milyen sokba fog kerülni, mekkora árat kell ezért fizessél, hogy eljössz testben, és meghalsz, és emberré leszel értünk, és helyettünk. És csak köszönöm ezt, Uram, és kérlek, hogy,
hogy add, hogy hagyd éljünk ebben a nagybetűs életbe. Kérlek, Uram, hogy hagyd lássuk minden nap a Te gondoskodásodat, hogy gondoskodsz rólunk, és amikor viharban kerülünk, Uram, akkor hadd legyünk veled a viharban, és lehetőleg minél hamarabb legyen vége a viharnak, és minél hamarabb legyünk ott, annál a célnál, ahova Te küldesz bennünket. De igazából csak köszönöm azt, hogy bármi is történjen az életünkben, Te velünk vagy, mi veled lehetünk, és ez bőségesen elég. Ez jóval-jóval több, mint hogyha egy kipárnázott, szipi-szuper életet élhetnénk. Köszönöm ezt neked, Uram, és csak add, hogy ez legyen mindannyiunknak az élete. Kegyelmedből, Jézus. Amen.